Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben a 11 tanítvány elment Galíleába, föl arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik. Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ezek az evangélium igéi. Ma este párhuzamosan zajlanak a nemzetiségek ünneplései, és tulajdonképpen mi is egy nemzetiség vagyunk, Isten szent népe, és mi is együtt ünneplünk a magunk módján, és tulajdonképpen két dolgot biztosan mondhatok, az egyik, hogy én ennél sokkal hangosabb már nem leszek. A másik pedig, hogy odakint az ünneplők pedig halkabbak nem lesznek. Tehát most ezzel a realitással érdemes együtt élnünk, hogyha valaki számára reményt keltő, hogy közel jön és itt telepszik le, mert hogy innen talán könnyebben lehet majd hallani, akkor ezt minden további nélkül megteheted. Lehet, hogy jobb inkább előre jönni, mint hátul bosszankodni. Tehát, ha akartok, egész bátran gyertek, és akkor közelebbről talán a szó is könnyebben eljut. Azt hallottuk a mai evangéliumban, és itt most nagyon érdekes épp a Szent Háromság ünnepe miatt az összefüggéseket, a folyamatokat is látni és érzékelni, hogy ahogyan az Ószövetségben is, mi az, amit hangsúlyoz az ószövetségi szerző, ahogyan Istenről szól, az, hogy Isten azt mondja nekünk, hogy tartsuk meg azt, amit ő kér tőlünk. És aztán Jézus azt mondja, hogy meghagyom nekik, hogy jöjjenek el erre és erre a helyre, mert a föltámadásom után majd ott találkozhatnak velem. És azután azt mondja nekik, hogy menjetek el, küldetést adok nektek azért, hogy majd akikkel ti találkoztok, megtartsák mindazt, amit nektek is tudtul adtam. És azután pedig a Szentlélek nem csak az egyház 2000 éves története kapcsán, hanem ameddig a világ éppenséggel föltárja bennünk, és szabaddá tesz minket arra, ahogyan ezt hallottuk, hogy meg tudjuk tartani mindazt, ami az Istennel való kapcsolatunkból fakad. Vagyis mi ez a kulcs szó számunkra, hogy megtartani, hogy cselekedni. A megtartás azt jelenti, hogy folyamatában cselekszem. És a cselekvés jelenti számomra elsősorban annak kifejezését, hogy kiben hiszek, hogy mit hiszek, hogy hogyan hiszek. Erről szeretnék beszélni. És hogy mennyire fontos a cselekvésnek ezt a súlyponti jellegét látnunk, ezt húzza alá az is, hogy Jézus tanítványoknak hív bennünket, nem egyszerűen csak diákoknak vagy tanulóknak, tanítványoknak. És nem egyszerűen csak megtanulunk valamit, hanem valakit követünk, és azután valamit megtartunk. Erről lenne akkor ma este szó. És akkor az első gondolat így szól, hogy ismerjük a cselekvést, mint a hitnek a kifejezését, vagy a hitnek a kifejeződését. Milyen érdekes ez, itt vannak a tanítványok, akikről azt halljuk, hogy sokan közülük kételkednek, és miközben kételkednek, elméleti kérdéseik és nehézségeik vannak, vagy átélik a bizonytalanságot és a bizalmatlanságot, Aközben mi az, ami lehetővé teszi számukra az, hogy Jézussal találkozzanak, és azután küldetést kapjanak, és a Szentlélek bennük dolgozni tudjon, hogy minden kételjel együtt Jézus azt mondja nekik, hogy menjetek el ide, és oda mennek. És azért, mert kételkednek, nem maradnak otthon, hanem a kételjükkel együtt oda mennek, ahova Jézus őket hívja. És milyen érdekes ez aztán, hogy hogyan folytatódik ez, hogy nem tudjuk pontosan a szövegből, mert az egyik fordítás így hangsúlyozza, a másik inkább úgy, hogy amikor Jézus megjelenik előttük és leborulnak, hogy akkor a kétellyel a szívükben borulnak ele. És egyszer csak ott a kételj megszűnik bennük, és ez a megszűnt kételj fejeződik ki a leborulásban, vagy pedig arról van szó, hogy miután Jézus megjelent, ők igaz, hogy leborultak, de a kételj még megmaradt bennük. Akár melyiket is tartjuk itt igazán üzenetnek, tulajdonképpen a mondani valója ugyanaz, hogy éppenséggel a hitünknek és a bizalmunknak valami alapvető kifejeződése, ami aztán segít bennünket, hogy akármennyire is a bizalmatlanság, bizonytalanság vagy a kételkedés bennünk akár természetes módon is megvan, hogy cselekszünk. Hogy cselekszünk, és ha Jézus azt mondja, gyertek ide, akkor ott vagyunk, és azt mondja, menjetek el, akkor elmegyünk, és azt mondja, tegyétek ezt, akkor megtesszük. És ha lehet ezt mondani, a kételkedésnek, a kételjeinknek, vagy a bizonytalanságnak nem föltétlenül az az ellenpontja, vagy ellentét párja, hogy igen, most kételkedek, és akkor addig meg nem moccanok, míg bizonyosság nem tölt el. Én addig el nem indulok sehova, ameddig egy mély meggyőződés el nem borít. Éppenséggel tehát itt a mai evangélium azt is mondja, igen, bizonytalan vagyok, bizalmatlan vagyok, kételkedem, és ezért cselekszem. Éppenséggel nem arról van szó, hogy ezért nem cselekszem. Hát nem cselekszem, mert bizonytalan vagyok, bizalmatlan, és kételkedek. Éppen azért, mert bizonytalan vagyok, és éppen azért, mert kételkedek, ezért cselekszem, mert a cselekvés révén születhet meg bennem annak az ellenpontja, hogy eddig kételkedtem, és most már nem. Vagy pedig eddig bizonytalan voltam, és most is bizonytalan vagyok, de tudom, hogy mit érdemes csinálni. Az első gondolat tehát így szól, a cselekvés, ami a kételynek, a bizonytalanságnak, a bizalmatlanságnak valamiféle ellentét párja, nem pedig az, hogy na, bizalomra és biztonságérzetre jutottam, és akkor most nekiállok valamit csinálni. Ez az első. Aztán a második, itt kétség kívül valamilyen élményből, tapasztalatból fakadó cselekvésről van szó. Te menjetek el az egész világra, és tanítsátok meg, tegyetek tanúságot arról minden népnek, hogy tartsák meg azt, amit nektek mondtam, és amit általatok nekik üzenek. Ha igen, de minden mögött ott van az élmény, ott van a tapasztalat, és amikor mi nem egyszerűen csak tanítunk diákokat, hanem tanítványként tanúságot teszünk, akkor ez messze túlmutat a szavakon, azon, hogy én mindenféle tapasztalati vagy élmény háttér nélkül egyszerűen csak közlöm veletek, hogy van Atya, Fiú, Szentlélek. Mert ez senkire semmilyen különösebb hatást nem fog gyakorolni. Itt arról van szó, hogy amikor én tanúságot teszek tanítványként, akkor mindig visszatérek ahhoz az élményhez, ahhoz a tapasztalathoz, ami az Istennel való kapcsolatomból származik. És ebből az élményből és tapasztalatból osztok meg valamit. Ezért, amikor mi elmegyünk, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kereszteljünk, és tanítsunk meg mindenki tanúságot téve, hogy hogyan lehetnek tanítványok, akkor ez nem egyszerűen csak azt jelent, hogy végezzünk el egy liturgiát, és nem csak annyit jelent, hogy mondjunk el szavakat, vagy tanítsuk meg a hitvallásnak a mondataira azokat, akikkel találkozunk, hanem sokkal inkább, hogy teremtsük meg annak a közegét, annak a föltételét, a lehetőségét, a világát, hogy valakinek Isten tapasztalata lehessen. És mi máshogyan lehetne valakinek általunk Isten tapasztalata, mint hogy mi tevékenyen cselekszünk valakiért. Ezért tehát a tanúságtétel az nem egyszerűen csak valakiről szól mondjuk Istenről, hanem arról, hogy hogyan cselekszem valakiért, akinek ezáltal tapasztalata lesz arról, hogy amikor azt mondom, Isten szeret, akkor ő azt mondja, hát én azt nem tudom, hogy szereted, de te kétségkívül rendes voltál velem. Nem tudom, hogy Isten jó-e, de te többször már jó voltál velem. És ezért, mikor te azt mondod, Isten szeret, vagy Isten jó, akkor van egy biztos tapasztalati alap. Ez pedig az, amire én azért hivatkozhatom, mert én azt megtettem, érted? Tehát a második gondolat így szól, tanítványként tanúságot tenni, és elmenni az egész világra, ez azt jelenti, hogy nem szavakat mondunk, és nem is egyszerűen csak valamilyen szertartást végzünk, miközben ezek nagyon fontosak. Természetesen itt nem állítom szembe a két kijelentést egymással. De döntően és alapvetően mégiscsak arról van szó, hogy cselekszem a másik emberért ezért számára, ha eddig nem is, hát majd most ezután tapasztalható és élményszerűvé válik valami. És ezt megpróbálom addig-addig tenni, míg a számára egy valódi olyan tapasztalattá nem válik, amiből ő el tud rugaszkodni és ki tud indulni. Ez a második. Tegnap egy előadást tartottam a családról és a házasságról. És valaki a végén megkérdezte, miért érdemes megházasodni? Kérdezte tőlem. És azt találtam neki mondani, hogy én erre a kérdésre nem akarok válaszolni. Nem azért nem akarok válaszolni, mert nem tudok szavakat mondani. Tudok szavakat mondani. Tudok olyan szavakat is mondani, amely szavakat olyanok mondtak, akik azt mondják, hogy érdemes megházasodni. Tehát tudom őket idézni. Ezt is el tudom nektek mondani. És de hogy ezt nem akarom megtenni, mert a válasz az nem egyszerűen csak a szavak, hanem az az élményből, tapasztalatból fakadó meggyőződés, ahova egy házas ember eljuthat, és azt tudja mondani, hogy ezért érdemes. Akkor nem a szavak jelentik a választ, hanem az az élmény, az a tapasztalat, amiből kiindulva ő végül azt mondja, hogy ezért érdemes. Nem a szavak. És tudjátok, milyen érdekes ez, ott voltunk egy templomban, természetesen a többség hívő ember, és mit gondoltok, hogy ezután mi történt? Természetesen egymás után fölállt három ember, és elmondta, miért érdemes megházasodni. És ahogyan mondták, hogy miért érdemes megházasodni, nekem az összes kijelentéssel kapcsolatban rengeteg fönntartásom lett. Hát ezért nem tudom. Például valaki azt mondta, és ezt gyönyörű szépnek tartom egyébként, azt mondja, hát jaj, Ferenc atya, hát ezt mindenképp magának el kell mondani, mert magának ezt tudnia kell, hogy megházasodni azért érdemes, mert akkor mindig van valaki, aki hazavár, és mindig van valaki, akit hazavárok. Ennyi. Hát atya az ennyit már tudhatna. És tudjátok, ez egy gyönyörű dolog, gyönyörű neki. Hát neki nagyon gyönyörű. De például eszembe jutott valaki, aki azt mondta, nekem a legszebb a házasságomban az, hogy a házastársam olyan szabadságot ad nekem, hogy elenged. Ő nem hazavár, hanem menjél, menj, ahova akarsz. És megengedi, hogy én menjek. És én egy ilyen nőhöz, egy életen keresztül szívesen visszatérek. Azért, mert megengedi, hogy menjek. Hát éppensége valakinek ez jelent választ, valakinek az. De mi a közös bennük? Az a tapasztalat. Az élmény, azok az érzések, a közös pont, amit a szavak csak valahogyan megpróbálnak kifejezni és leírni. Ezért tehát, amikor menjünk el az egész világra, és, akkor nem elsősorban szavakat kell ismételnünk és mondanunk, hanem annak a tapasztalati föltételeit és lehetőségét, sőt magát azt a cselekvést kézzelfoghatóvá tenni, amiből kiindulva ő majd megfogalmazza a maga személyes hitvallását, ami nyilván összefüggésben és egységben van az egyház tanításával. Ez a második. De ide még annyit. Hát 15 perc múlva majd itt az oltár mögött, mikor Jézus az utolsó vacsorán azt mondja, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És itt is milyen egyoldalúak tudunk lenni, és azt gondoljuk, hogy itt semmi másra nem is gondolhatunk, mint hogy Jézus azt mondja, hogy végezzünk egy közös liturgiát, jöjjünk össze egy templomnak nevezett helyen, és ott mondjuk el, hogy Jézus mit mondott 2000 évvel ezelőtt. De hát abban az összefüggésben, amikor Jézus a halálára készül, és azt mondja, hát ez az én testem, ez vagyok én, ilyen vagyok én, most én odaadom magamat nektek. Holnap ez egész világos lesz, hogy mit jelent, hogy az életemet is odaadom nektek. Na hát ezt cselekedjétek, legyetek szívesek az én emlékezetemre. Tehát ha én fontos vagyok nektek, akkor ti adjátok oda az életeteket másokért. És ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És ebből mi kikristályosítottunk egy liturgiát, ami nagyon szép és gyönyörű, és rendben van, hogy így van, és helyes, és gyönyörűséges, és föl ne adjuk semmi pénzért. De ennél többről van szó, mint hogy összejöjjünk vasárnap, és ezt cselekedjük az ő emlékezetére. Cselekedjük az ő emlékezetére azt, ahogyan ő cselekedett értünk. Ez a meghagyás. És ennek egy gyönyörű, szentségi megnyilatkozása és megvalósulása a szent liturgia. Egy fajtája. De nem maga a visszaemlékezés és megemlékezés. A valódi megemlékezés és visszaemlékezés arról, hogy Jézus mit cselekedett értünk, az, ahogyan mi cselekszünk másokért. Az egy valódi visszaemlékezés. Itt pedig erőt gyűjtünk ehhez, és találkozunk valakivel. Nem akarom már hosszabban mondani. Harmadik, sokat beszéltünk már arról, hogy az élet legfontosabb kérdéseire szavakban nem lehet választ adni. De ez nem azt jelenti, hogy nincsen válasz, hanem hogy szavakban nincsen, cselekvésben azonban van. És itt megint csak, hogy menjünk el az egész világra, tanúságtétel, tanítványság, itt két irányba is gondolkodhatunk az egyik, nem csak arról van szó, hogy valaki megkérdezi tőlünk, hogy de akkor miért szenvednek sokan, miért éheznek, vagy miért halnak meg, és miért lesznek betegek, és miért van az igazságtalanság. És hogy mi, ez az első gondolat, erre szavakban talán nem is érdemes, hogy megpróbáljunk elkezdeni választ adni. Tettekben viszont ne próbáljuk, hanem csináljuk. A tetteinkkel tudunk ezekre a kérdésekre válaszolni. Ahogyan ott mi vagyunk, és ahogyan cselekszünk valakiért, aki ezt a kérdést föltette. És ami cselekvésben adott válaszunk, ő benne szavakban megfogalmazható válasszá lehet. Tehát akkor a cselekvés a válasz. De itt most valamit mást szeretnék hangsúlyozni, amit eddig kevésbé emeltünk ki, ez pedig az. Hát mi sem vagyunk mentek az élet megpróbáltatásaitól. Ezért tehát, amikor az életnek a nehézségei jönnek, akkor mi a tetteinkkel adunk választ, és fejezzük ki a hitünket mindazokra a nehézségekre, amelyek a mi életünkben vannak. És ez maga tanúságtétellé válik, hogy az egyik ember egy nehézségbe beleszorul és beleragad, és a másik ember pedig képes abból a nehézségből valahogy az Isten országa felé túllépni és túllendülni. És ilyen értelemben a saját életem lesz válasz föltett és föl nem tett kérdésekre. Egyszerűen azáltal, ahogyan én a nehézséghez vagy a megpróbáltatásokhoz viszonyulok, és ahogy azokban cselekszem. Amikor Jézus találkozik sokakkal, akik közül jó néhányan még kételjel vannak, akkor milyen gyönyörű az, hogy kételkedő embereknek azt mondja, legyetek itt. És utána ő is ott van, mert bízik abban, hogy el fognak jönni, minden kételjel együtt. Majd pedig a kételkedő embereknek ad küldetést. De először nincs egy vizsga kételkedőknek, meg nem kételkedőknek. Nem osztja ketté őket, hogy ti igen, ti meg nem. Hanem azt mondja, menjetek és csináljátok. És ebben a cselekvésben és tevékenységben születhet meg valami. Tehát, amikor Jézus azt mondja, higgyetek, akkor tulajdonképpen ennek mi az előzménye, hogy ő bízik bennünk. Nem egyszerűen csak elküld bennünket, hogy terjesszük a hitet, ahogy ezt szokták mondani, hanem élményszerűvé teszi ezeknek a tanítványoknak, hogy ő újból és újból bízik bennük. Akkor is, amikor ez kockázatos, és akkor is, amikor ők még kételkednek. Tehát valódi bizalmat kell szavazni nekik. És ennek az élménye válik hitté a tanítványokban. Bennem Isten bízott. Jézus hit nekem. Hát, hogy is lehetséges ez? Hát ámulok, bámulok, hát szavakat se találok ehhez. És aztán az utolsó gondolat, hogy amikor azt mondja, hogy menjetek, és tanítsátok a népeket annak megtartására, amit parancsoltam nektek, akkor megint milyen sokszor egyoldalúan azt gondoljuk, hogy a tanítsátok őket, az azt jelenti, hogy szavakat mondunk. Miért jelentené azt? Tehát tanítani leginkább azzal lehet, ahogyan cselekszünk, ahogyan élünk. Tehát tulajdonképpen, mikor azt mondja, menjetek el, és tanítsátok az embereket annak megtartására, amit én mondtam nektek, itt az alap az, hogy én keresztény emberként élek. Én magam elmegyek bárhova, és ott keresztény emberként élek. És ez maga a tanítás, ez maga a tanúságtétel. Legfőjebb ezt szavakkal is kifejezem. De az alap mégiscsak az, hogy keresztényként élek. És milyen érdekes ez, hogy mit szoktunk mi keresztények jó ízűen tenni, szídjuk a világot. Vagy valahogy ez olyan jó ízűen hat ránk. Hogy így az emberek, és úgy az emberek, és így a mai fiatalok, és úgy. Hát tulajdonképpen ez egy óriási lehetőség. Mégpedig azért, mert minél inkább igaz az, amit mondunk, mi annál inkább különbözni fogunk tőlük. Ez pedig nagyon látványos kell, hogy legyen. Mert minél inkább igaz a mi kritikánk, mi annál inkább föl tudjuk ragyogtatni azt, hogy keresztény emberként lehet másképpen is. És ez azt fogja jelenteni, hogy a puszta létezésünk, ahogyan úgy egyáltalán éljük az életet, az már egy akkora fölkiáltó jel lesz és lehet, hogy szinte meg se kell szólalnunk. Ezért tehát, mikor mi elveszünk abban, hogy ki, mikor és miért még nem elég keresztény, ez valójában az egyik legnagyobb lehetőségünk. Hogy velünk egyszerűen csak találkozni kelljen, és azt mondani, na hát itt valami egész másról van szó, mint amivel eddig én találkoztam. Hát, ez miért van veled így? A záró élményem az, valaki azt mondta nekem, hogy ő onnan jött rá, hogy egy évfolyamtársa keresztény, hogy amikor leültek négyesével a menzán ebédelni, akkor ő sose szídott másokat. És amikor egy év és két év és három év eltelt, akkor ennyi idő kellett, nem lőtt rögtön, de két-három év után azt mondja, na hát, az a különbség közte meg a többiek között, hogy miközben eszünk, ő sosem vesz részt mások bántásában. Nem kellett neki semmi más tenni, csak egyszerűen keresztényként ebédelnie. És ez bőven elég volt. Ezért tehát, amikor Jézus azt mondja, akkor most menjetek, tegyetek tanúságot rólam, ti tanítványaim vagytok, és tegyetek tanítványjá másokat, megtartva mindazt, amit parancsoltam nektek, akkor itt döntően, alapvetően és elsősorban, ahogyan ő bízik bennünk és cselekszik értünk, ebbe a világba akar meghívni minket, hogy ebben a bizalommal cselekvésteli világban, a puszta létezésünkkel tudjunk tanúságot tenni arról, akik vagyunk és akihez tartozunk.